22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy Imre és Mártír társai újratemetésének napján közösen átélhettük, ahogy 1956 hősei végre bekerülnek a magyar mártírok nemzeti panteonjába, mondta az újratemetés 36. évfordulóján az 1956-os forradalom és szabadságharc miniszterelnökének budapesti szobránál rendezett megemlékezésen Nagy János, a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár. Ugyanakkor tapasztalhattuk azt is, ahogyan egy szónok a tömeg előtt kimondta, hogy azok a párt és állami vezetők, akik egykor elengedték a forradalom meghamisítását, 1989. június 16-án a Hősök terén szinte tülekedtek, hogy talizmánként megérinthessék a mártírok koporsóit, emlékeztetett Nagy János. A kommunista diktatúra igazi arcát mutatja, hogy még halálukban is meggyalázták az áldozatokat. Kátránypapírba csavarva, szöges dróttal összekötözve, álnév alatt, arccal a föld felé temették el a miniszterelnököt és mártírtársait, tette hozzá. A szobornál elhelyezték Súlyog Tamás köztársasági elnök koszorúját, Kövér László az országgyűlés elnökének koszorúját, illetve megkoszorúzták az emlékművet az 56-os szervezetek és a volt politikai foglyok szervezeteinek képviselői is. Ma is bátorság kell ahhoz, hogy szabadok maradhassunk, jelentette ki a miniszterelnök az 56-os vértanúk emléknapján. Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben Deutsch Tamással, a Fidesz európai parlamenti képviselőjével és Rockenbauer Zoltánnal, az első Orbán kormány nemzeti kulturális örökség miniszterével emlékezik vissza az 1989. június 16-án Nagy Imre és Mártír társainak újratemetésén elmondott beszédére. Ma is nagy bátorság kell ahhoz, hogy szabadok maradhassunk. Birodalmak jönnek, mennek, mi elfutni nem fogunk, írta a kormányfő a videóhoz. Orbán Viktor beszéde keletkezését felidézve elmondta, felmerült, hogy ne ő beszéljen az újratemetésen, mivel ő mondta a március 15-i beszédet is, és egy politikai szervezet ereje nem múlhat egyetlen emberen. Ellenérv az volt, hogy június 16-án ott lesz a Hősök terén 300 000 ember, és nem evidens, hogy a beszéd jól sikerül. Aki egyszer pedig már csinált ilyet, azt csinálja most is, mondta. Orbán Viktor a videóban úgy értékelt, ez nem egyszerűen csak egy eseménye volt a rendszerváltásnak, hanem az a pillanat, amikor morálisan megbukott a rendszer. Annak a településnek, amelynek múltja van, jövője is lesz, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára a Vasvármegyei Iváncon. Vince Máté az Ivánc keletkezését elbeszélő 1353-as oklevél díszes másolatának ünnepélyes átadásán arról beszélt, a település múltja kiemelkedő, a Petőfi kulturális program keretében meghirdetett Légy büszke az örökségedre alprogram révén átadott oklevél másolat csak az egyik fontos emlék a sorból. Rámutatott, Iváncon egy valódi közösség él, ennek egyik fontos pillére az a ritka, kölcsönösen szoros kapcsolat, amely a település és a Szigray Gurófi család között a történelem során kialakult. A magyarországi görögség él és fejlődik, a magyar kormányra a nemzetiség pedig mindig számíthat, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Fejérvár megyei Belói Jannisban, ahol átadták a részben megújult görög nemzetiségi házat. Soltész Miklós hangoztatta, hogy a magyarországi görögség tagjai jó magyar állampolgárként élik életüket, megtartva az anyaországból hozott hagyományaikat, kulturális értékeiket, amikre szükségük van a mindennapokban. Az államtitkár elmondta, az elmúlt időszakban többek között megújult a nemzetiségi iskola, a művelődési ház egy része pedig most lett felújítva. Bejelentette, hogy a munka nem marad abba a műszakilag már előkészített építkezés folytatásához. A kormány újabb 30 millió forintot biztosít. 10 dokumentumfilm, egy rövid film és 3 animációs alkotás gyártását támogatja a Nemzeti Filmintézet. Az Aranycsapatról, a 100 éve született Makkárolyról, a II. Világháború utáni hollandiai gyermekmentő akcióról, valamint Fazekas Mihály és Brunswick Teréz életéről is készül dokumentumfilm a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Végül az időjárásról. Főként a középső ország részre és az északi középhegység tágabb térségére helyeződik a felhőzet és a csapadék súlypontja. Jelentősebb eső is eshet. Az északi a szelet több helyen élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Tiszai csönd. Hálót von az est a nagy barna pók, nem mozdulnak a tiszai hajók. Egyiken távol harmonika szól, tücsök felel rá csöndben valahol. Az égi rónán ballag már a hold, ezüstösek a tiszai hajók. Tüzeket raknak az égi tanyák, hallgatják halkan a harmonikát. Magam a parton egymagam vagyok, tiszai hajók, néma társatok. Ma nem üzennek hívó távolok, ma kikötöttünk itthon, álmodók.
Juhász Gyula Tiszai csönd című művét Molnár Piroska mondta el. Juhász Gyula költő, újságíró, 1883. április 4-én született kispolgári családban, a piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább, a négyesi professzor vezette legendás stílusgyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát, már a Maros-szigeten később Léven kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte, 1907-ben Szegeden kiadták első verseskötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Sárvári Anna színésznőt, aki a szerelem örök jelképe lett számára. A reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a váradi évek után számüzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak, a radikális párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és a következő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltötte. 1937. április 6-án hunyt el.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Folytatjuk az erdélyi fejedelemség történetét bemutató sorozatunkat. A múlt adásban a Bocskai István halála utáni időszakról, Báthori Gábor fejedelemségéről beszélgettünk, majd elérkeztünk az 1613. évhez, amikor Bethlen Gábor erdélyi fejedelme lett. A mai adásban róla beszél dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusa. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ő az, aki elhíresítette vezette Erdélyt Európában. Ő az a nagy formátumú uralkodó, akinek a időszakát egy etalonnak fogadják el, és fogják föl a későbbi erdélyi fejedelmek is, és mindig Betlehemhez igazítják magukat is, és az erdélyi fejedelemségnek a helyzetét és sorsát is. Tehát meghatározó személyiségről van szó. De azt is mondhatnám, hogy különleges fejedelemről van szó a tekintetben is, hogy őt nem nevelték egyáltalán uralkodónak. Hát őt nem készítették fel arra, hogy hogyan és miként kell uralkodni. Most nem a viselkedésről van szó, hanem kifejezetten, hogy hozzáértően intézni a politikát, a politikai ügyeket, döntéseket, az ország javára kihasználni bizonyos helyzetet, stb. Ebben nagymester volt. Ösztönösen nagy politikus volt Bethlen. Rengeteg példával tudunk szolgálni, de egyet-kettőt feltétlenül azért kiemelni. Nem véletlenül hangoztattam és hangsúlyoztam az előbb, ugye a török oldaláról mennyire biztosított az ő pályafutása. Na de hát a királynak is beleszólása van a tekintetben, ugye, hogy princeps lehet, vagy nem lehet. Princepségét elismeri a magyar király, vagy nem ismeri. Hát ez bizony hosszú ideig nagyon komoly gondot okozott Bécsnek, illetve Pozsonynak, hogy hát hogyan kell reagálni ugye Bethlenre. Hát Bethlent a török támogatja, az Oszmán Birodalom elismerte. Ilyen értelemben a magyar királynak mindig, hát ha tetszik, egy lépéskényszerben van, és nagyon-nagyon komolyan fontolóra kell venni, hogy most akkor hogyan is, milyen formában történjen meg a princepségének az elismerése. Hosszú tárgyalások vannak vonatkozásban, és 1615-ben érnek be azok a tárgyalások, Nagyszombatban folytatták ezeket a tárgyalásokat, amelynek eredményeként aztán Mátyás király, második Mátyás magyar király elismeri a princepségét. Tehát most már mindkét oldalról megvan az elismertsége, megvan a szultáni, atnámi jóvoltából is beiktatás eredményeként, és a másik oldalon pedig a nagyszombati szerződés eredményeként megvan Bethlennek az elismerése és elismertsége. Ettől a pillanattól kezdve mind, ha tetszik, nyugatról, mind keletről ugye abszolút biztonságban van, és hozzáláthat azokhoz a tervekhez, amely hát a Báthori Gábor féle elképzelésekkel homlokegyenest ugye fognak majd hatni. Szó nincs arról, hogy a moldvai vagy éppen a havasalföldi részeket kívánná bekebelezni, és szó nincs arról, hogy a autonómiát, a belső autonómiát megsérteni. A szászokat le fogja csendesíteni, a szászokat ki fogja békíteni, a székelyeket viszont megregulázza. Talán így fogalmazhatnám. És a székelyeket roppant sértette, hogy elrendelte az általános revíziót, összeírást fog a székelyföldön végrehajtani, és elsősorban azért, mert a székelyek igyekeznek kibújni a katonai kötelezettség alól, és inkább vállalják még a jobbágyi státuszt is, mert a jobbágynak nem kötelező fegyvert vásárolnia, hogyha lovasszolgált, katonai szolgált, akkor lótartástól mentesül. Tehát igyekeztek inkább jobbágyi státuszba menekülni, csak hogy ne kelljen ezt az anyagi plusz terheket ugye vállalni. Úgyhogy nagyon-nagyon komoly következményei vannak annak, hogy ezt a székelyföldre kiterjedő általános lajstromozást, mustrát el fogják végezni, és bizony-bizony visszakényszeríti sokukat a jobbágyi státuszból a székely státuszba, hogy tessék csak igen az eredeti privilégiumból fakadó előnyöket élvezni, de ez ezen járó kötelezettséget pedig vállalni. Tehát a székelyek és szászok vonatkozásában sikerül neki ugyancsak idézőjelben rendet teremteni, a hajdúságot is egyértelműen sikerül megnyernie, főleg itt ugye itt az előbb emlegetett nagyszombati tárgyalások eredményeként, hogy a Réksz és a Princeps viszonya rendeződött, az magába foglalja természetesen a hajdúságnak a kérdését is a vonatkozásban, hogy biztosítja továbbra is a király ezeket a hajdú kiváltságokat, nem fogja a bocskai féle privilegizálás bántani, tehát a nyugati fertájon lévő tízezes közösségnek, fegyveres közösségnek a kiváltságai most már így szintén biztosított lesz, és ebben szerepe van megint csak ugye Bethlennek. Hát egészen más ez a szituáció azért 1618 és 1090. Thank you.
külpolitikáját tekintve, ugye láttuk, hogy a törökökkel, illetve a déli szomszédokkal békére törekszik, ez nem mondható el azért ugye a Habsburgokkal szemben. 1618-ban indul meg a 30 éves háború, amelyhez aztán később ő is csatlakozik.
Igen, amikor említettem azt, hogy ösztönösen, tudatosan megragadja azokat a lehetőségeket, amely az erdélyi fejedelemség számára előnyöket hordoz, és ez külpolitikai vonatkozásban a 30 éves háborúban nagyon szépen kirajzolódik. 1618 májusában történik meg a prágai defenesztráció, amely nyitánya ennek a Európát lángba borító nagy háborúnak. Ennek a megmozdulásnak a következménye egy hatalmas nagy nemzeti felkelés, tehát egy cseh felkelés, és a cseh felkelés az vallási motivumokat is természetesen magában hordoz, és nemzeti motivumokat is egyesít magában. Tehát egy osztrák-német ellenes és katolikus ellenes megmozdulásról van itt szó. Ehhez csatlakoznak majd a morvák, ehhez csatlakoznak a sziléziaiak, és csatlakoznak az alsó és felső ausztriai rendek is. Tehát egy nagyon-nagyon komoly válsághelyzetbe kerül a Habsburg uralom. Nyilván ugye Csehországot most akkor ugye elveszítik, akkor alsó Ausztria, felső Ausztria, tessék végig gondolni, ugye ott Bécs is környéke, akkor most megint a protestánsok kezébe kerül, és akkor most a Habsburgok, tehát az Ausztriából is kiszorulnak, tehát ez megengedhetetlen, és akkor hirtelen megjelenik egy újabb veszély keletről, mégpedig Bethlen Gábor fog ehhez a nagy, érlelődő protestáns, érlelődő, formálódó protestáns szövetséghez majd keletről csatlakozni.
Mi motiválja őt?
Mint hangoztattam, ugye, hogy itt egy protestáns nagy koalíció fog kibontakozni, és ennek nyomatékot adnak a vonatkozásban, hogy II. Mátyás halála után a protestáns Falci Frigyest fogják megválasztani cseh királynak. Tehát a Habsburgok az egyik legfontosabb választófejedelemségüket fogják elveszíteni, tehát a német-római birodalmon belüli választófejedelemséget, és ez bizony-bizony a katasztrofális, meg tragikus következményekkel jár a német-római császárság vonatkozásában is, és szűkebben pedig egész Ausztria vonatkozásában. A protestantizmusnak ilyen értelemben megerősödése, ez jeladás volt Bethlen számára. Beszéltünk arról már itt az előző adásban, hogy igen, a katolicizmus és protestantizmus közötti ellentétek rendezésre kerültek a különféle pacifikációs okmányokban, de hát a gyakorlatban azoknak a kivitelezése és megoldása, hát az nem olyan egyszerű. Itt a protestáns templomoknak igaz elvétele, visszaszolgáltatása, egyházi birtokoknak a ebbe a kézbe vagy abba a kézbe adása, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly, komplikált gyakorlati megvalósítást eredményezett, de ez még 1618-ra, 1619-re igaz nem rendeződött megnyugtató módon. Úgyhogy amikor nagyon-nagyon egyértelművé vált a csehországi protestánsoknak a diadala, akkor Bethlen abban a pillanatban a magyarországi protestantizmust érintő sérelmekre hivatkozva kibocsát egy nyilatkozatot, hogy ő bizony a protestantizmus védelmében kénytelen fegyvert fogni és elindulni a magyarországi protestantizmusnak hát védelmére, szabadságjogoknak biztosítására. Ez a szabadságjogok biztosítása, vagy szabadságjogokra történő hivatkozás, ez nagyon-nagyon jól hangzott akkor is, és ebben minden belefért. És lehetőleg egyszerűbb egy embert, egy csoportot megérintő szabadságjogoknak a hangoztatása, az hívószó, akár az egyszerű jobbágy számára, akár a városok, akár a királyi szabadvárosok, akár pedig a nemesség vonatkozásában. Tehát igenis a protestantizmusnak a emlegetése az hívószó lesz, főleg ugye felső Magyarországa. Bethlen 1619. augusztusában már meg is indítja a hadait Magyarországra, és hadvezére a váradi főkapitány Rédei Ferenc, vagy éppen a rimaszécsi Szécsi György, vagy majd Rákóczi György, ezek azok az alvezérek, akik fogják majd ezeket a hadjáratokat, illetve felső Magyarországon kibontakozó támadást indítani, és célja az előbb emlegetett konfederációhoz való csatlakozás. Tehát még egyszer ugye a cseh, morva, sziliziai, Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria, és magyar és erdélyi. Tehát, hogyha ezt összeszámoljuk, akkor ez 7 különböző ugye országrész tartományt jelent, úgyhogy nem véletlenül fog majd a dokumentumokban fölbukkanni az, hogy 7 országból álló konfederáció jön létre a Habsburgok ellenében, és mindenki a Habsburgoknak az eltüntetését kívánja, óhajtja. Kedvező a szituáció 1619-ben, hiszen Mátyás márciusban meghal, és augusztusban történik majd csak II. Ferdinándnak megválasztása, aki nagyon katolikus, jezsuiták nevelték, úgyhogy nagyon-nagyon hát ellenséges II. Ferdinánddal szemben a közeg, és bizony II. Ferdinánd a hatalmát hogy tudja, mint tudja biztosítani, ilyen ellenséges közegben honnan tud szerezni megfelelő katonaságot. Hát ez bizony ugye a következő hónapoknak a kérdése. Lengyeleknek a magatartása nagyon fontos és nagyon lényeges. Tudnélik, hogy ez a 3. Zsigmond, aki ellen már Báthori Gábor is áskálódott, sikerült azért biztosítani a továbbra is magának a lengyel trónt, és most 1619-ben, 1620-ban hát riadót fog doboltatni ugye a Zsecsposzpolitában, főleg itt a déli részeken, tehát Kis-Lengyelországban, és fél attól, hogy ez a protestantizmus átterjed majd a déli területekre. Tehát nagyon-nagyon fél attól, hogy sikeres lesz ez a konfederáció, és a konfederáció itt nem fog megállni. Tudnélik a lengyeleknek, tehát a lengyel királyságnak nagyon-nagyon komoly érdekei vannak Sziléziában, és a sziléziai protestánsoknak ugye a megerősödése az nekik nem kívánatos. Tehát ez Lengyelország felé is jelentett egy kihívást. Ugyanakkor Bethlen megjelenése, főleg ugye az a hadseregcsoport, amely Lőcse, Késmárk útvonalon közvetlenül a lengyel-magyar határhoz közel vonult Nagyszombat Pozsony irányába, az igenis jelentett egy veszélyforrást megint csak a déli Lengyelországra. Úgyhogy a lengyelek határőrséget megerősítették, és a határmenti vajdaságokban nemesi felkelés rendeltek el, és Bethlent természetesen ugye török barátnak, törökkel béleltnek, stb. Emlegették egymás között, és féltek egy ilyen támadástól. Hogy mennyire nem volt alaptalan azért ez a félelem, az éppen mondjuk 1620-21 mutatja, de ez a nyugati-keleti frontnak ugye egybekapcsolódását és egybekötését azért egy picit más szemszögből is érdemes megnézni. Tudnék, ezek a akciók, katonai akciók, ezek viharos gyorsasággal fognak előre haladni, és minden felső magyarországi jelentős vár és város egymás után adja meg magát Bethlennek. Tehát Fülekre tessék gondolni, Érsekújvárra tessék gondolni, és akkor már is ott vagyunk Nagyszombatnál, Nagyszombat szomszédságában pedig ugye az ország fővárosa Pozsony. És 1619-ben Pozsony város október 14-én megadja magát, és a Fellegvár pedig 15-én fogja megadni magát. És Forgács Zsigmond nádor az, aki hódol Bethlen Gábor előtt. És most itt egy pillanatra gondolkodjunk csak, hogy a nádor és a fejedelem között hát végeredményben milyen viszony van, vagy egyáltalán egyik a másikhoz hogy közeledik, vagy közeledhet, van-e itt egymás mellé rendeltség, van-e valamilyen aláfölé esetleg rendeltség egymás között. Ez egy politikai helyzet, ez egy roppant érdekes helyzet és szituáció, mert ugye itt az állam az államban szituáció, itt most Pozsonyban és Pozsony környékén egészen más akusztikát kap. Miután Forgács Zsigmond az ország második embere a király mögött, neki joga van a király akadályoztatása esetén olyan intézkedéseket foganatosítani, amely a király intézkedést helyettesíti. Például egy országgyűlést össze lehet hívni. Vagy például mi legyen a koronázási jelvényekkel. amely most Betlen kezébe került a pozsonyi vár elfoglalása után, és a nádor kiszolgáltatja neki. Hát most akkor ott van a Szent István korona, koronázási jelvények Betlen kezében. Forgathatja, nézegetheti, fejére teszi, nem teszi, stb. Mi legyen, hogy legyen? És a nádor is teljes mellszélességgel mellette áll.
Betlent Magyarország királyává kívánják koronázni.
Hát igen, 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 hogy mennyire reális, mennyire nem reális, stb. Na most a nádor össze is hívja az országgyűlést, ugye, és ez 1620. augusztusában meg is történik, ez az országgyűlés, ugye Besztercze bányán, és ott királyá választják. Tehát, amint még nem fordult elő a magyar történelemben, királyá választották. Van király Magyarországon, hát második Ferdinánd ugye a magyar király, tehát második Mátyás halála után, hiszen ugye a Habsburg magyar királyok mindig gondoskodnak arról, hogy már életükben megválasztják és megválasztatják az utódot, és amikor ő meghal, akkor automatikusan ugye a helyébe lép a megválasztott, akkor pedig koronázott királyként. Tehát második Ferdinánd, mint koronázott magyar király van, és most lett egy választott király. Most akkor ugyanúgy a Rex Electus és Non Coronatus meg egy Rex Electus Coronatus közötti viszony, hogy alakul, mint alakul az el. És itt a külpolitikának ugye nagyon-nagyon komoly befolyásoló szerep jut, hiszen 1620 novemberében Fehérhegynél hát nagyon-nagyon súlyos vereséget fog majd Falci Frigyes szenvedni, és a protestánsoknak az ügye ilyen értelemben azonnal aláhanyatlik. És a csehországi események, azok mind-mind természetesen ugye visszahatnak a magyarországi eseményekre is. Tehát van egy választott király, aki most nem tudja eldönteni egyelőre, hogy most mi legyen ezzel a koronával, hogy koronázás legyen, nem legyen. Na de én azt hiszem, hogy ez Betlen éleslátását igazolja, hogy egy protestáns személy Magyarországon vesztergomi érsek koronázása nélkül, hát, hogy is mondjam, csak lehet egyáltalán törvényes uralkodó kifogadja el ebben a keresztény Európában. Hogy is, mint? Hát egy nemzetközi elismertség hiány, itt egy élő halottról van szó. Protestáns uralkodó, Skandinávia, Svédország. Svédországnak a elismerése kellene, vagy Svédországnak a nagyhatalmisága kellene ahhoz, hogy egyáltalán szóba jöhessen ez. Na de hát ez most 1620-ban nincs, ellenben van török győzelem. 1620-ban van, mégpedig Moldáviában egy hatalmas nagy ugye, győzelem fogja a lengyeleket megbénítani, úgyhogy ezért a lengyelek ebben az egész 1620-as ügyben, csehországi ügyben nem tudnak részt venni, mert egy nagy katonai vereséget. És 1621-ben ugye II. Oszmán szultán megüzeni a lengyeleknek, hogy készüljenek fel a legrosszabbra. És ez Betlennek a pozícióját egyértelműen javította volna, és egyértelműen akkor egészen más konstellációt teremthetett volna, például itt akár magyar, akár erdélyi vonatkozásban. Csak 1621-ben a törökök katasztrofális vereséget fognak szenvedni Ho Chi Minh-nál, és ez az 1621-es Ho Chi Minh vereség a törököknek hát a expanzióját megtöri, ugyanakkor pedig Betlent mind a Fehérhegyi, mind pedig a Ho Chi Minh vereség arra kényszeríti rá, hogy teljesen elsziketelődött. És ebben a helyzetben vagy katonai vereség, vagy kapituláció, vagy pedig kiegyezést keresünk. a Nikolsburgi pacifikáció. Ez a bécsi pacifikációnak a megerősítését jelentette egyrészt, másrészt pedig jelentette a Bethlen Gáborhoz csatolandó hét vármegyét. Tehát itt is egy tévhitet szeretnénk eloszlatni, a vonatkozásban, hogy nem az erdélyi fejedelemség területen nőtt meg hét vármegyével, felső magyarországi vármegyével, hanem ez Bethlen Gábor közvetlen kezéhez kerülő hét vármegye, és ez a hét vármegye, tehát a Szabolcs, Szatmár, Bereg, valamint a Borsod, Abaúj, ugye Zemplén, és még ugye itt van Ung vagy Ugocsát, oda illesztjük, ezekről a vármegyékről van szó. Tehát szó nincs arról, hogy az erdélyi fejedelemség területe megnövekedett volna, nem, hanem az kifejezetten Bethlenhez és Bethlen Gáborhoz. Ez a hét vármegye, ez egy nagyon-nagyon komoly gazdasági erőforrás jelentett Bethlennek, úgyhogy nem csak az erdélyi fejedelmi birtokok, hanem a hét vármegyének jövedelme is a fejedelmi kincstárat fogja gazdagítani. És a fejedelmi kincstár gazdagodása, ez majd a gyulafehérvári udvarban ugye csapódik igazán le. És nagyon-nagyon, hát nem vitatható, de mindenféleképpen olyan meghökkentő kijelentést szeretnék tenni. A vonatkozásban, hogy az erdélyi fejedelemségnek a gazdagodása, az erdélyi fejedelemségnek anyagi gyarapodása, az bizony a felső magyarországi gazdagságból eredeztethető. Hogyha szerényebben akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy nagyban hozzájárult az erdélyi fejedelemség gazdasági gyarapodásához a felső magyarországi ilyen-olyan jövedelmek. Tudnélik, ugye protestáns uralkodóként valamennyi katolikus egyházi birtokot anyagilag megterhelt, eladományozott, árendelbe tett, valamennyi szerzetesrendnek az anyagi javait szintén ilyen értelemben kisajátította, tehát nagyon-nagyon komoly anyagiakat vont ki ebből a térségből, amit az erdélyi fejedelemségbe fog majd befektetni. És az a gyulafehérvári fejedelmi udvarnak például a pompáját minden további nélkül növelte. Tehát igenis ezeket a kikényszerített anyagiakat, ezt nem saját vagyonák gyarapítására, vagy családjának, vagy családtagjainak a meggazdagítására fordította, hanem a gyulafehérvári udvarnak a európai szintű kiépítéséhez. Tudnék, az európai szintű kiépítés elsősorban a szellemi azonosulást szeretném hangoztatni, és nem a külsőségeket. A külsőségek is fontosak és lényegesek, hogy van felszerelve ez az udvar, hogy néz ki, milyen gyertyatartók világítanak, milyen evőkészletet, étkészletet adnak, ugye, meg hogy fogadják a követeket, milyen ajándékokkal távoznak, stb. Nem erre gondolok elsősorban, hanem arra gondolok, hogy a tudásnak, művelődésnek, könyvtárnak, iskolának milyen szerepe lett, és milyen szerepet szánt a fejedelem. Nagyon-nagyon komoly anyagiakat áldozott arra, hogy Gyulafehérvár művelődési központ legyen, európai szintű művelődési központ legyen, könyvtárnak, vagy például a kancellária nem csak irat kibocsátó, hanem irat megőrző, tehát levéltárként is működjön és működjön. Hivatásos könyvtáros, hivatásos irattáros, stb. Fog működni Bethlen udvarában. Tehát igenis ezek a nyugati minták, ezek a művelődési minták, igenis az erdélyi fejedelemségben fölbukkannak, és nem csak hogy fölbukkannak, hanem nagyon-nagyon komoly anyagiakat áldozott arra, hogy tanítassa például az erdélyi tehetséges ifjakat, és mind keleten, mind nyugaton. Tehát protestáns egyetemekre fogja őket küldeni, peregrinálnak ezek, na de a portán is ott vannak az ő képviselő, és ott vannak a fiatal tehetséges deákjai, akik betanulnak, és beletanulnak a diplomáciai gyakorlatba. Nem csak itt a nyelvről van szó, hanem nyilván a kapcsolatépítésről, nyilván a perspektívának, és az utódoknak a betanításáról van szó. Úgyhogy Bethlen erre nagyon-nagyon odafigyel, és nagyon-nagyon nagy támogatást kapnak ezek a fiatalok, akik visszatérve a peregrinációból mind a fejedelem szolgálatában fognak fölbukkanni, és mind ugye a diplomáciai tudományos pályán fognak majd érvényesülni. Nem véletlenül udvari történetírókat foglalkoztat, és nem véletlenül erdélyi történetek a megírása ekkor fog elindulni, megkezdődni, és magától értetődő az is, hogy az adott fejedelemnek a dicsérete is nagyon szépen kimutatható és kibontható ebből a történetből.
1629-ig uralkodik, ugye akkor, ha meg Bethlen Gábor, egy kicsit térjünk vissza előtte arra, hogy azért ő még egy nyugati feleséget is hoz az erdélyi udvarba, Brandenburgi Katalint.
Így van, és arról nem is beszélve, ugye, hogy van még nekünk egy Báthori Gábor temetéssel kapcsolatos, ugye, ki nem fejtett gondolatunk is. A 30 éves háború egyetlen vonulatát érintettük, amikor itt az 1619-21-es évekre utaltunk, még a 20-as években kétszer is megismétli a kitámadását igaz Magyarországra, amelyek ugyancsak a Nikolsburgi pacifikációnak a megerősítésével fognak zárulni. Ezek a kitámadások az ég adta világon semmi módosítást és módosulást nem fognak majd eredményezni a korábbiakhoz képest, de az 1626-ot, mint fordulópontot, igenis a házasságát, azt feltétlenül emlegetnünk és értékelnünk kell. Arról van szó, hogy a korábbi éveknek a tapasztalataiból kiindulva látszik, hogy csak Európában lehet gondolkodni, és európai koalícióban lehet érvényesíteni bizonyos erdélyi érdekeket. Ez pedig csak a protestantizmusnak a oldalán keresendő és kereshető, és formálódik egy nagyon-nagyon komoly észak-déli tengely, ennek Svédország az irányítója, vezetője, és a protestantizmusnak megvan talán az a lehetősége, hogy északról délre haladva, Erdélye bezárólag egy egybefüggő politikai tengely jöjjön létre. És akkor Svédországból, ha elindulunk, és haladunk ugye a balti tengeren keresztül délre, akkor itt Pomerániára tetszene gondolni, Brandenburgra tetszene gondolni, Szászországra, akkor itt most hogy állunk Szilézia Morva vonatkozásában, és Magyarország vonatkozásában, és Erdély protestantizm. Tehát megvan egy nagyon-nagyon komoly, reális esély arra, hogy ez egy egybefüggő tengely legyen, abban az esetben, hogyha a pozíciókat sikerül majd Felső Magyarországon stabilizálni, és lehetne Felső Magyarországon stabilizálni úgy, hogy egy brandenburgi szász vonalat lehessen az erdélyivel egybekötni. Tehát ez a házasság, ez a brandenburgi Katalinnal kötött házasság végeredményben a protestantizmus tengelyének kialakításának nagy európai tervéhez igazodik, és világos, hogy a 30 éves háborúnak svéd szakaszához is így köthető és kötendő. Brandenburgi Katalin, hát jóval fiatalabb, ugye, mint Bethlen Gábor. Brandenburgi Katalin Erdélybe való érkezése, hát ez mindkét oldalról, tehát a Brandenburgot figyelembe véve és Erdélyt figyelembe véve, ez egyértelmű, hogy ez egy politikai házasság. Még inkább alátámasztanám azzal, hogy a brandenburgi választó fejedelemnek másik lánya, az pedig Gusztáv Adolfnak a felesége. Tehát így sógorság is a protestáns kapcsolatok kiépítése. Tehát a rokoni alapon is működtethető ez a protestáns vonal. Ez a protestáns vonal, mármint svéd Brandenburg és így Erdély, Lengyelország irányában is komoly problémát, vagy nem problémát, hanem fenyegetést jelent. Tudnélik, a svédek a balti tengeri kikötőket igyekeznek el ragadni Lengyelországtól, és ez 1621-29-es háborúban sikerül is. Tehát még ez a főleg Rigának az elfoglalása a fontos és lényeges ebben az egész háborúban, ez 1621-ben következik be, de 29-ig húzódik ez a Livóniáért folytatott küzdelem, de ez megint csak a svéd terjeszkedés, és megint csak a protestantizmusnak térhódítását és délre történő előre haladását igazolja. Tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes akció a svédek által indított politikai térhódítás, és el kell szigetelni ezeket a ilyen-olyan próbálkozásokat, és a svédek világosan látják, hogy Európában az ő megjelenésükhöz is, tehát szigorúan most a kontinensre, hogyha gondolunk, tehát itt a belső európai térségre gondolunk, az a lengyel területeknek a megszerzésén keresztül vezet. Úgyhogy ez a Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin házassága, ez a lengyelek vonatkozásában veszélyforrást jelent. Na most ide kötném és kapcsolnám ezt a bizonyos 1627-es Báthori Gábor újratemetés gondolatot. Tudnilik, 1626-ban, miután megtörténik a házasságkötés, van egy nagyon-nagyon fontos külpolitikai mozzanat, mégpedig ugye a Német-Római Császárság és az Oszmán Birodalom közötti békemegújítás. És a békét megújították, tehát 1625-ben itt a Szőnyi béke, az nem más, mint a zsitvatorkolati békének ugye a megújítása, és a megújítást Bethlen szerette volna elkerülni, mégpedig a vonatkozásban, hogy az erdélyi fejedelemséget szakítsuk ki a magyar királyságból, és legyen ez egy önálló, szuverén ország, és mindkét fél ismerje el a szuverenitását. Tehát a Porta is ismerje el, és a másik oldal, tehát a magyar király, Német-Római császár is, és egyik uralkodó sem hajlandó erre. És miután ez egy hatalmas nagy csalódás, mert mindkét irányba csalódás, mert ő úgy gondolta, hogy igenis a két nagyhatalom érdekelt lesz abban, hogy ezt az egész ügyet, ezt a Duna-medencében kialakult veszélyforrást felszámolni, és ezt így meg lehetne oldani, ez nem történik meg, mindkét nagyhatalom számára ez a megosztottság, felosztottság, ez igenis megfelel, és az mindenképpen megfelel a magyar királynak is, hogy van egy princeps. A princeps az természetesen törökhöz kötődik, kapcsolódik, na de mindig kordában tartható. Mint ahogy arra később is lesz majd példa, hogy igenis kordában tartató, és mindkét fél érdekelt abban, hogy kordában tartsák azért az önállóságot. Mint ahogy ez most bekövetkezett a Szőnyi békével. Na most a házasság ilyen értelemben, ez most a Szőnyi békétől eltérő politikai irányt is mutat, és lengyeleket igenis sakba lehet tartani, vagy sarokba lehet szorítani, abban az esetben, hogyha egy Bethlen Gábort, ne adj Isten, az egy erdélyi fejedelmet be lehetne játszani valahogy a lengyel trónra. A svédek északról ugye katonai támadás, és nem állnak meg Livóniában, hanem haladnak délre, és akkor ez a brandenburgi Katalinna kötött házasság, ez akkor Brandenburg-Erdély megint közvetlen szövetséget és katonai koalíciót is jelenthetne, és akkor ez bizony hát életveszélyt fog a Zsecsposzpolita számára jelenteni. És én úgy gondolom és értékelem, hogy Báthori Gábornak az újratemetése, fejedelemhez illő temetése, ez üzenet a lengyeleknek, hogy Báthori István emlékét megfelelően kezelik Magyarországon, és az utódok, az erdélyi fejedelmek is megfelelően bánnak a báthori elődökkel, és ezt a nagy ceremoniális temetést szerintem 1627-ben ezért fogja megrendezni, hogy igenis neki ebben távlati szándéka, hogy hát ha Lengyelország irányába mégis sikerült azért ezt a protestáns csápokat kinyújtani, és be lehet majd saját magát, vagy egy erdélyi fejedelmet játszani a lengyel trónra.
2013-ban emlékeztünk meg Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulójáról. Milyen a megítélése Bethlen Gábornak a magyar történelemben?
Most akkor a tudományos megemlékezésekre kell nekem hivatkozni, hiszen 2013 őszén nagyszabású rendezvények, tudományos konferenciák zajlottak. A konferenciák sorából kettőt szeretnék kiemelni, amely központi programot is jelentettek. 2013. október 24-én, 26-án Kolozsváron volt egy nagy nemzetközi konferencia, és ennek a konferenciának a célja az volt, hogy ahol megválasztották, azon a helyen történjen meg a méltó megemlékezés, és Magyarországot ugye reprezentáltuk, én is közre működtem ebben a konferenciában, vagy tartottam előadást, mégpedig Bethlen Gábor és a lengyelek címmel. Minden tevékenységét vagy területet igyekezett ez a konferencia föltárni. Ez jelentette a politikát, jelentette a művészetet, jelentette az udvartartást, szóval egy nagyon-nagyon nagy átfogó képet rajzolt Bethlenről, a nagy formátumúságát senki nem kérdőjelezte meg, a ravasz politikus diplomáciai húzásait senki nem kérdőjelezte meg. Itt elsősorban itt, ugye itt a felső magyarországi hadjáratoknak a értékelése, egyáltalán itt nem tudom, a protestánsoknak a túlkapása, vagy nem túlkapása, ez mint vitatéma ugye előjött, meg előjöhetett. De nagyon-nagyon méltó megemlékezés volt ez a konferencia, amely már azóta megjelent nyomtatásban is, egy hatalmas nagy, több mint 600 oldalas tanulmánykötet jelent meg erről a konferenciáról. A másik fontos megemlékezés az a Tudományos Akadémia szervezésében novemberben zajlott, és itt a gazdaság és jogtudományi osztály, illetve a filozófia történettudományok osztályának összevont programjáról lehet számot adni, és a korban megfelelő kutatási eredményekkel rendelkező kollégák tartottak előadást. A közérdeklődése tarthatott számot az a nagyszabású kiállítás, amely 2013. november 12-én nyílt meg a Magyar Nemzeti Múzeumban, és egész februárig nyitva volt, és Bethlen egyáltalán pályafutását és Bethlen Gábornak méltatását tárgyi emlékekkel mutatta be, nagyon-nagyon hát jól összeválogatott és kölcsönkért tárgyaknak a megtekintésével lehetett betekinteni, hogy mégis hogy nézett ki, mit nézett ki Bethlen Gábornak udvara, illetve hát azok a tablók, amelyeken elhelyeztek magyarázó szövegeket, lehetett olvasni, hogy ugye hogyan is nézett ki ez a 17. századi gyulafehérvári udvar. Erről készült katalógus nagyon-nagyon szépen beszámol. Sajnos a rádió hallgatók nem látják ezeket a nagyon-nagyon szép török szőnyegeket, vagy éppen gazdagon díszített lószerszámokat, vagy éppenséggel a zeneszerszámokat, amelyek a gyulafehérvári udvarban fölbukkannak.
Elhangzott műsorunkban Bethlen Gábor erdélyi fejedelemről beszélt dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60...